folytatjuk Bánkuti Gáborral, Kinek éri meg a házasság című beszélgetésünket. Azt ígértem, hogy egy idézettel kezdek. Megtörtént esemény, én 11 évig esküvőkön dolgoztam, és az egyik esküvőn, egy módosabb, nagyobb esküvőn hangzott ez el, a vőlegény szájából a menyasszony tánc közben. Félhangosan, de azt hiszem, hogy ezt én inkább csak én hallottam, amikor azt mondta a vőlegény, hogy nevetve, hogy nézz oda, ennyit még életében nem dolgozott. És akkor így föltettem a kérdést magamban, hogy ez már egy deal-e kettejük között, hogy akkor ebből egyébként viccet is lehet csinálni. Mi lesz abban a házasságban? Hogyan fognak gyereket nevelni? Számtalan kérdés felmerült bennem. Hogyan fogják az intim életüket menedzselni ilyen hozzáállással? És persze az is lehet, hogy az egész csak humor, de azt hiszem, hogy minden humor alján ott vannak az alapelvek.
Na, és akkor én itt két elképzelésem van erre a történetre. Az egyik az, hogy amúgy transzakcionálisan, totálisan rendben van a kapcsolat, és pont azért mer vele poénkodni, mert amúgy rendben van. Mert arról van szó,
clear
hogy
talk,
lehet, hogy...
ugye?
Tehát, hogy igen, tehát valószínűleg tényleg ez egy teljesen tiszta dolog, hogy a srác tartja el, és a hölgy pedig mondjuk lehetséges, hogy transzakcionálisan ugyanúgy belerak egy csomót, mert ugye itt az legelső adásunkon beszéltem arról, hogy ugye Jeff Bezos esetén a felesége joggal vitte a vagyon egyharmadát, mert az a nő akkor is ott volt, amikor Csórikem 16 órát dolgozott egy napon, és graffitivel volt felírva a falra, hogy Amazon. És érted, ezután is hazament, és nem az volt, hogy szívem, miért dolgozol ennyit, hanem várta a nő
otthon. Nem tudjuk, nem voltunk ott, ugye
bár. Jó, nem voltunk ott, de valószínűleg nem véletlenül tartott 20-valahány évig, ha jól tudom, az a házasság. Tehát, hogy erre akarok itt kiukadni, hogy ez egy transzakcionális oldal, tehát, hogy ez egy megegyezés kérdése, hogy okay, lehet, hogy ez a hölgy az otthonos légkört teremt, ahova a napi grindolás után a férfi hazamenve azt érzi, hogy megérte a mai nap.
Akkor megint... azt kérdezem, az nem munka?
De ugye itt a legelső adásunkat ezt ajánlom mindenkinek, az pont erről szól, hogy vannak passzív meg aktív szerepkörök, és ugye gazdaságilag sajnos az aktívat értelmezzük munkának, tehát amikor az illető elmegy és lapátolja a GDP-t, és azt, amikor a hölgy otthon megteremti azt a légkört, amitől az illető feltöltődik annyira, hogy utána lapátolja a GDP-t, az olyan, mint a kapus a fociban, hogy így na csatár lőtte a gólt, de hogy pont ugyanannyira értékes. És pont ez a lényeg a transzakcionális megközelítésnek, hogy van olyan kapcsolat, ahol az van, hogy mindent felezünk. Fél időben te vagy a csatár, a másik fél időben én vagyok a csatár, és akkor deal. Ez egy olyan, ahol megbeszélték, hogy én csatárkodom, mert azt szeretek, te kapus vagy, és akkor a csatár az csak a félpályáig megy vissza, a kapus meg csak a félpályáig megy előre, és náluk ez a transzakcionális oldal. És abból a társadalmi megközelítésből, hogy ja, csak a GDP lapátolás a munka, ez a poén alapja. Ez az egyik szenárió. A másik szenárió, hogy amúgy pont, hogy nincsen rendben a transzakcionális oldal, és igazából rohadt nagy feszkó lesz az egészben, és megkeseredettségében mondta ezt a srác. Most abból, ahogy előadtad a történetet, szerintem inkább az előzőről lehet egyébként szó.
Szerintem is.
Én úgy gondolom, tehát ebben a legelső adásunkban részleteztem azt, ezt a passzív-aktív szerepkörös témát, hogy...
Hogy ezzel semmi baj?
Ezzel semmi baj, mert hogy mindenki tudja, és itt, amikor mondtam azt, hogy te tudod a transzakcionális preferenciádat, tudd, hogy ezen a képzeletbeli focipályán te melyik poszton érzed a legjobban magad. Ha te csatár vagy, akkor keres egy kapus partnert. Ha te támadó középpályás vagy, akkor keres egy hátvéd partnert, és így tovább. Mert hogy mindenkiben valamilyen arányban van a passzív és az aktív, és az a lényeg, hogy ezt balanszoljátok ki. És hogyha ez megvan, akkor tud működni. Na de hogy akkor vannak itt ilyen érvek is, hogy most nem csak ilyen tettek szintjén, hanem vannak itt olyan jellegű dolgok is, hogy ki hogy néz ki, milyen státuszt hoz, és így tovább. És akkor itt jönnek ilyen érdekes statisztikák, hogy például azt vizsgálták, hogy mutattak férfiakat, nőket, attraktívabbakat, kevésbé attraktívakat férfiaknak és nőknek, és mindegyik illetőt mutatták mondjuk meg is alkalmazottként, meg takarítóként, meg kukásként, meg cégvezetőként, meg Audiban, meg rossz autóban, meg és így tovább, és az jött ki, hogy a férfiak esetén nagyon minimális a korreláció a státusz kapcsán. Aha. Ők egy az egyben, tehát hogy mint hogyha levetköztetnéd a hölgyről a minden körülményt, és úgy látták a hölgyet, hogy attraktív, nem attraktív, szintisztán az alapján, hogy a csomag milyen, és a csomagolás nem számít. A hölgyek esetén...
Bocsáss meg, ebben az az is benne van, hogy a férfi a család fenntartó. És ez szerintem ösztönösen bennünk van, hogy a ősidőkben is a férfi ment el a mamutot leölni, nem anyu, és nem a férfi maradt otthon. Tehát, hogy ez szerintem egy ősi ösztön, hogy igen, bennünket az kevésbé érdekel, hogy a másik milyen társadalmi státuszban van.
Szerintem ez támasztja alá ezt a statisztikát, igen.
És én szerintem és ez egy, tehát ez lehet itt az individualista, meg az emancipáció korában, meg lehet az egyenlőség korában mindenféle izmusokkal próbálni ellensúlyozni, de valójában ez egy ösztön, ezzel lehet vitatkozni, de ez ott van.
Igen, és akkor mindjárt eljutunk a Hit the Wall témához, de igen, előtte befejezve ezt a statisztikát, tehát igen, a hölgyeknél számított a státusz, és gyakorlatilag itt mondanék még egy ilyen ehhez kapcsolódó dolgot, hogy szóba jött ez a kérdés, hogy van ez a hímsőnyiszta mondás, hogy a nőknek nincs humoruk. És akkor hogy ezt azok, akik ezt így is gondolják, azt azzal támasztják elő, hogy hát mondjál már egy vicces női stand-upost. És akkor erre az volt a megfejtésem, hogy valójában el kell különíteni két dolgot. El kell különíteni a humornak az értését, és hogyha érted a humort, van humorod, és a humornak az előadását, és ez teljesen két külön dolog. És az az állításom, hogy a humor értése az nemtől függetlenül egyforma módon oszlik el, tehát hogyha beszél 100 férfit és 100 nőt, egyfajta nézőpont szerint pont ugyanannyinak lesz humora, és ugyanannyinak nem, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. Viszont, hogyha veszel, tehát hogyha azt nézed, hogy melyik veszi azt, hogy vagy arra a fáradtságot, hogy ő a társadalmaság középpontjába kerüljön, és előadja a kis performanszát, hogy nevessenek rajta, ott már durván az lesz, hogy a férfiak csinálják inkább, mert ez egy sörény méregetés, mert a humor az egy nagyon, már fiatal kor van, amikor ugye még nincs egzisztenciája a gyereknek, nincs pénze. Nyilván a szülő...
Akkor a humora a pénze.
Így van, mert a humor az egy indikátora, vagy hát az így indikálja az intelligenciát, az intelligencia pedig a sikert. És innentől kezdve a humor az ezért szexi, és innen ezért van az, hogy a fiatalok, tehát akár már oviban vagy általános iskolában, van egy ilyen drive a srácokban, hogy ők flexeljenek a humorukkal, vagy azzal, hogy figyelmet kapnak, és ez a drive hiányzik a nőkből, vagy hát kevesebben van meg, hogy így korrekten mondjam, és ezért van az, hogy több pasi választja egyébként a stand-upot, mint nő. És így...
Visszatérve arra a statisztikára, amit az előbb elkezdtél,
azt szerintem
bontsuk ki, mert érdekel, hogy a nők utána hogyan vált. Tehát mi volt a statisztikának az értelme és a végkifejlete ennek, amikor mindenféle helyzetben megmutatták a jelölteket?
Hát a lényeg az, hogy a nők számára a státusz az sokkal fontosabb. Innentől kezdve van, a legtöbb nőben van egy olyan tendencia, hogy a saját státuszánál jobb férfit válasszon, még ez a férfit nem érdekli. A férfit ilyen biológiai ösztön szinten az érdekli, hogy kerek legyen, meg formás. És nyilván a társadalmi dolgok miatt már bejönnek ilyenek, hogy a tranzakcionális része, hogy amúgy teremtse meg az otthon melegét, stb., de csak így megmutatsz nekik egy képet, akkor amúgy ezek az egyszerű dolgok mozgatják. Még a nők esetén tényleg fontos a státusz is, és mondjuk kevésbé csak a fizikum, sőt a fizikumot megszépíti a státusz.
Nézte az a statisztika azt, hogy a férfiak, akik ültek Audiban, traktorban, Trabantban, bármiben, alanyi jogon milyen esztétikai megítélésben részesültek?
Ezt megcsinálták egy csomó férfival és nővel, tehát voltak köztük attraktívabbak, meg kevésbé attraktívabbak, és mindegyiket belerakták mindenféle környezetbe. És ebből nézték meg azt, hogy van-e kapcsolat a státuszra utaló, tehát a státusz szimbólumok és a...
Tehát nagyobb, csak le akarom fordítani, tehát nagyobb arányban választották azokat a férfiakat, akik mindegy, hogy néznek ki, de jobb autóban, jobb környezetben szerepeltek, mint azokat, akik akár jól néztek ki, de mondjuk egy alacsonyabb társadalmi szerepet mutattak.
Tehát amikor lecsupaszították a dolgokat, akkor egyértelműen, tehát amikor nem volt rajta semmilyen ilyen dolog, ilyen extra, akkor kirajzolódott, hogy meg férfi attraktívabb. És ha belerakták őket egy környezetbe, akkor az ott már így csúsztatta őket jobbra vagy balra, attól függően, hogy mekiben dolgoztak, vagy az irodában ültek. És hogy ez a férfiakról a nők felé sokkal kisebb mértékben torzított. És innen jön egy olyan jellegű probléma is, hogy ugye van egy olyan jellegű aránytalanság is, hogy a férfiak tehát hogy ez inkább a dating app-es témánknál jött már elő, ott is hoztam egy ilyen kis kutatást, hogy ilyen nem én gondolatkísérlet volt, arról, hogy gyakorlatilag miért van az, hogy a férfiak 10%-a viszi a nők nagy részét a dating app-eken, mert hogy ők a top 10%, és a legtöbb nő felfelé próbál ezen az egészen kerekíteni. Azt mondja, hogy jó, akkor reagálok a 20 milliómodik csávónak, aki rám írt, hogyha tényleg nagyon megéri. És ugye a legtöbb srác az meccsig se jut el, vagy a válaszig, és hogy ilyen jellegű dolgok is vannak e mögött.
Viszonylag kevés a szempont, ami alapján választhatsz egy dating appen. Hát, ezt azért ne vegyük
igen,
ki a képletből.
Főleg a Tinderen, igen.
Tehát azt ne vegyük ki a képletből.
A másik ilyen érdekesség az, hogy azt vizsgálták, hogy a bizonyos korban milyen korban lévő ellenkező neműt találnak érdekesnek. Tehát, hogy például az egy érdekes tény volt, hogy a férfiak, azok legyenek bármilyen korban, a 20 éves nőket találják vonzónak. Nyilván mindig vonzónak találják a sajátjukat, vagy a fiatalabbakat. Viszont a nők esetén kb. Az volt az irány, hogy így volt egy ilyen 20 éves kor vége, 30 eleje felé jellegű kis hupli, de egyébként a nők túlnyomó része a kb. Velük egyidős férfiakat talált a vonzónak. És hogy...
Amire viszont rácáfol az, hogy ez a szintén általánosítás, hogy amíg 20 évesen megyünk a korosztályunk után, lepattintanak, mert hogy az idősebb, már egzisztenciával rendelkező, már önmagukban biztosabb korosztályt keresik, majd amikor eljutunk oda, akkor ugyanez a mi korosztályunk, ő már nagyon szívesen jönne a ugye a saját korosztályára, de hát mi meg azt mondjuk, hogy hát figyelj, akkor ott voltam, most már
miért ne azt a 20 éves válaszom?
Miért nem akkor? Igen.
Igen, tehát hogy pont ezt mondom, hogy a nőknél van ott egy ilyen kis hupli az ilyen 30 eleje felé, tehát hogy a 20 éveseknek is az bejön, de ott is inkább azért, mert hogy ott az egzisztenciális torzítás elkezd képbe jönni. Tehát én ezt személyesen nagyon tapasztaltam a bőrömön, hogy így ilyen 30-as korom megközelítésével ilyen brutális arányban kilőtt az, hogy mennyi érdeklődést kapok, és úgy éreztem, hogy megfordult a kocka, hogy azok a csajok, akiket meg én láttam, nagyonnak, azok igazából azóta így jönnének utánam, és nem fordítva. És akkor így érünk el a hit the wall kifejezéshez, ami sajnos ilyen nagyon-nagyon erdi a red pill contentes téma körökben, nagyon negatívan van tárgyalva. Ettől függetlenül, mint jelenség szerintem valid, ez azt jelenti, hogy van egy pont, ahol mondjuk, tehát hogy amikor, tehát azt mondjuk, hogy amikor a nő, hogy mondjuk ezt hit the wall-nak mondjuk megüti a falat, ez elég rosszul hangzik lefordítva, de hogy ez az a pont, amikor én 30-as korában nő ráeszmél, hogy ahogy ketyeg az óra, eddig a karrieremmel voltam elfoglalva, és hol a faszi. És akkor jön a következő, hogy ja, amúgy legyen jobb státuszú, ja, de mivel csak a karrieremmel foglalkoztam, nekem is viszonylag magas státuszom van, tehát a nálam magasabb státuszú férfi, az amúgy miért engem válaszol, és ne a 20 éves csajt. Mert hogy akkor ott kezdenek el szembesülni, hogy amúgy a tranzakcionális oldalát tekintve a kapcsolatnak az, ami nekik eddig a kulcsfontosságú dolog volt, hogy a karrierjük, ez nem is igazán számít a faszinak. És akkor ez a hit the wall-nak a jelensége, és most itt lenne egy szándék arra, hogy ezt vizsgáljuk meg egy fokkal intellektuálisabban, mint az ilyen Andrew Tate jellegű kontentek teszik, mert hogy ugye ezek szoktak ilyennel foglalkozni, hogy ugye ez azért van, mert tényleg egy
tehát... Te követted azt a csávot?
Nem egyébként, de voltak barátaim, akik folyamatosan küld. Meg hogy voltak olyan balhés videói, amiket így nem lehetett nem belefutni. Tehát, hogy így küldözgették, hogy jaj, láttad ezt a szörnyűséget? Meg nyilván beszéltünk róla is egy másfél éve, amikor letartóztatták, és akkor felkészülés gyanánt megnéztem pár videót például, de hogy így nem követtem. Amúgy Andrew Tate is egy érdekes téma, mert a probléma, amire ő egy rossz megoldás, a probléma létezik. Tehát, hogy sokszor a szélső jobb is egy ilyen, hogy azért van szélső jobb, mert hogy a probléma, amire a szélső jobb megoldást ad, az gyakran, mint egy ilyen magja a dolognak létezik, csak nem a szélső jobb a jó megoldás, tehát csak senki más nem akar rá megoldást adni, mert tabu. És azzal, hogy ignoráljuk a témát, ezzel toljuk az embereket a radikalitás felé. Szerintem ez a jelenleg inkább Amerikában a baloldalnak a nagy bűne, hogy a kényes kérdéseket nem tematizálta, és így átadta a jobb oldalnak, ami elradikalizálódott. És én azt érzem, azért vesző paripám ez a téma, amiről most beszélünk, mert ez is olyan, hogy nem lehet róla beszélni, és ilyen Andrew-tétek adnak választ azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nem hallanak minket.
Jó, de az mondjuk egy elég torz világképet fog eredményezni azoknál a fiatal srácoknál, akik őket követik.
Ez a gond.
És az mondjuk egy nagy kérdés, hogy utána abból hogyan jönnek ki abból a negatív vagy eltorzult világképből. Tehát, hogy mi az, ami aztán valóban ráébreszti, hogyha van a radikalitás, és azt keresi rá a választ. Mivelé? Mivé?
Incellé.
Incel.
Hát az incel az a Crazy Cat Lady-nek a férfi megfelelője. Uh-huh. Az, amikor a Crazy Cat Lady meg az incel, az mind a kettő az, aki már úgy igazán mélyen elfogadta azt, hogy soha nem lesz semmilyen interakciója az ellenkező nemmel, és mondjuk egy incel a kommentfalon, de meg jellegű kommentel éli ki az összes interakcióját egy nőkkel, uh-huh. és legalább fantáziában interaktált velük. A Crazy Cat Lady meg nyilván kapcsolódást szeretne, de milyen férfitől már nem kapja meg, ezért macskákkal csinálja, és mind a két esetben arról van szó, hogy maga ez a rossz szokásuk egyre inkább távolítja őket attól, hogy a valódi hiányukat át tudják élni. Vagy hát, hogy megkapják.
Van itt még valami az utolsó percekre. Van egy ilyen kijelentés, amit szintén te hoztál, hogy egy férfi akkor házasodik, amikor akar, és akkor szexel, amikor tud, ellenben egy nő akkor házasodik, amikor tud, és akkor szexel, amikor akar.
Így van, mert itt jön az, hogy, és akkor ez vezet el oda, hogy kinek éri meg a házasság. Minden esetre igen, itt arról van szó, hogy a férfi az általánosítva promiszkuisabb. A nő esetén pedig, tehát hogy biológiailag is ott van az, hogy egyébként azért is a férfiak mennek a háborúba, mert hogyha a férfi, tehát hogyha a nő az biológiai reprodukciós szempontból értékesebb, mert úgymond kevesebb utódot tud nemzeni, mint a férfi. Fú, ez így szörnyen hangzik, de biológiai értelemben ez igaz. És arról van szó, hogy nyilván az, hogy egy nő egy éjszakára csak úgy odaadja magát, ahhoz durvább kritériumok vannak, mint hogy megházasodjon, hogy megkapja a biztonságot. Fordítva ugyanez a férfinál, hogy amúgy arra durvább kritériumok vannak, hogy én elköteleződjek tartósabban. És akkor így erre sokszor mondták, de erről nagyon sok nővel beszélgettem már, és mindig mondták, hogy hát nem olyan könnyű nőként szexhez jutni, hát nézd meg a férfiakat. És mondom, na itt a trükk, hogy nem azért nem jutsz nőként szexhez, mert nehéz, hanem mert durvák a kritériumaid. De hogyha olyan kritériumokkal válogatnád a szexpartnereidet, ahogy a legtöbb férfi teszi, akkor egyébként kimennél az utcára, és 10 perc múlva szexelnél. És hogy egyébként ez a másik állításom, hogyha a férfiak olyan módon választanák a házas társukat, mint ahogy a nők, ez egyre szörnyebben hangzik, de hogy akkor egyébként a legtöbb férfi az nem várná meg a 30-es éveit, hanem 20-es éveiben már házasodna. Mert hogy nyilván ebből valami...
Mert hogy akarna házasodni.
Igen, igen, igen. Erre volt egy vitában egy nagyon-nagyon szép kifejtésem, és az most így az időnyomás miatt, mert mondtad, hogy mindjárt vége, az így egy kicsit így elhussant.
Ne haragudj, ezt
de
tudom,
az eszenciája az ez volt, amit igen. az előbb kifejtettünk, és akkor itt jön ez, hogy amúgy kinek éri meg a házasság, amit nem szedtünk nagyon-nagyon szét, de végtelenül körbejártuk ilyennekkel, hogy ki mikor
szerintem,
mutat bele.
Szerintem a sorok között lehetett olvasni. Mit kívánsz a közönségünknek a hétvégére?
Nem tudom, öröm és boldogság. Hogy volt az a öröm
Borotá.
És boldogság?
Borotá.
Attila.
Bánkuti Gábort hallottátok.
Köszönöm szépen.
Köszi szépen, hogy bejöttél. Nektek pedig köszönöm a figyelmet és a türelmet. Találkozunk jövő héten, legyen szép hétvégétek. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szevasztok!